Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
A világ legnépszerűbb zongoraművésze Richard Klederman hosszú idő után újra Budapesten lép fel. November 8-án két előadás is lesz az Erkel Színházban, 16 óra 30-kor és este 8 órakor. A hajdani amerikai First Lady Nancy Reagan, a romantika hercegének nevezte Kledermant, aki többet tett a zongora népszerűsítésért a 20. századtól kezdve, mint bárki más a világon. Több mint 1000 dal szerzője, 70 milliós lemezeladással büszkélkedhet, 267 arany és 10 platina lemezgazdája. Mostani világturnéján a két részes estjén egy 12 tagú zenekar kíséri. A koncertről Besnyő László főszervezőt, a Krokodil Rock Kft. A szervezőcég tulajdonos ügyvezetőjét kérdezte Somodi Evelin.
Próbáltam itt összegezni a beszélgetésünk előtt a lemezeladásait, hány platina, hány arany, hát elvesztem a számokban, mert tényleg olyan sok mindennel találkoztam vele kapcsolatban. Hogy lehetne őt bemutatni, mi az ő népszerűségének a titka, miért lehet ő ennyire közkedvelt?
Az az igazság, hogy ez akármilyen furcsán is hangzik, a Ronald Reagannek a felesége, a Nancy Reagan határozta meg, ő hívta Richard Kledermant romantika hercegének. És tényleg, ami most lehet arról vitatkozni, hogy ki mennyire szereti, ki mennyire tartja könnyed műfajnak, ki mennyire tartja nehéz műfajnak, de egy biztos, hogy a Kledermannak a muzsikája, hogyha az ember leül és belemélyed, akkor képes arra, hogy másfél órán keresztül mondjuk egy koncert erejéig olyan szinten elvarázsolja, hogy félretegye azokat a körülvevő gondjait, nehézségeit a világba, és hogy másfél órára elköltözzön, és föloldódjon. A romantika az egy olyan dolog, ami az ember lelkére elevenen van, és ez a zene képes arra, hogy hasson az ember lelkére. A magyar az hajlik a romantikára, és nem azért, mert könnyed műfaj, hanem azért, mert valahol egy ilyen búfeledő.
Ezen az alkalmon milyen művekre számíthatunk tőle? Van-e bármi ígéret ezzel kapcsolatban?
Jelen pillanatban, mivel a művész előző nap érkezik meg, és az előző nap végig próbálni fog, én kizárólag azt az anyagot ismerem, amit elküldtek nekem, az az amerikai turnének a promóciós anyaga, abban minden van. Például a francia kánkán az egyszerűen lenyűgöző, ahogy a zenekarával előadja. Ki gondolná, hogy Richard Kledermann egy francia kánkánt ad, különben az egésznek az is a magyarázata, hogy a közhiedelemmel ellentétben a Richard Kledermann francia, ezt nem tudom mennyire ismert. Mert ugye neki egy angol neve van, de ez egy ugyanolyan művész név, mint hogy a színészeknél volt például a Michael Caine. Tehát a Richard Kledermann az egy művész név, és ő francia. És talán még a zenéjében is ez megjelenik, hogy valahol visszaadja a francia muzsikának azt a báját, a párizsi hangulatot. És a koncertjében is lehet ilyen jellegű részekre számítani.
Említetted az amerikai turnét, de azért hozzátenném, hogy egy 70 éves művészről van szó esetében. Hogy bírja egyébként a turnét, mire számíthatunk tőle, hiszen most is dupla koncert érkezik, tehát abszolút akkor azt gondolnám, hogy még lendületes és egyáltalán nem számít.
Igen,
akkor ilyen
szempontból. Most akármilyen, tehát azért ma eltolódtak az évek, tehát egy 70 éves ember már nem biztos, hogy öregnek számít akkor, hogyha ő egy aktív életet él. És hát én rendkívül sok olyan művésszel dolgozok együtt, például dolgoztam a Chris Farlow-val, a Colosseum énekesével, vagy a Manfred Mann-nel, a Tom Jones-szal. Ezek az emberek 82-83 évesek, na most ehhez képest kicsit túlzottan megfogalmazt, tudnám mondani, hogy a Richard Kledermann tinédzser. Tehát erről van szó, tehát ő nem egy öreg ember. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az emberek, ezek az első vonalbeli művészek, ugye küldenek egy Rydert az embernek. Na most A Riderben az a Rider, amiben leírják, hogy nekünk, mint promotereknek, itt kell biztosítani. Na most, ebben rendkívül sok olyan dolog van, ami egy luxust feltételezve, hogyha jobban belegondolunk, tehát az, hogy neki lakosztály kell, hogy neki zongora kell a szállodai lakosztályába és az öltözőjébe is, az, hogy ott virágokat kell kitennünk, szőnyegeket, stb. Ez nem luxus. Tehát ezek az emberek úgy bírják ezt az állandó turnézást, hogy mindenhol megpróbálják megteremteni az előadások közbe és az előadások előtt és után azt a fajta környezetet, azt a fajta életet, amit ők megszoktak a hétköznapokban. És hogyha ezt mi biztosítani tudjuk, akkor már az egész kevésbé fárasztó. Tehát, hogy a repülőjegyek business class-ra szólnak ilyen esetben, tehát minden luxus, de ez a luxus, ez nem öncélú luxus, hanem pont a túlélés biztosítja azt, hogy kedve legyen csinálni a dolgot, mert ugye, hogyha az ember elmegy nyaralni, és nem tudja jól érezni magát, akkor a sokkal rosszabb körülmények közé megy el nyaralni, mint hogyha otthonban. Tehát a Kledermannnál is ez van, és ugye az étkezés, amikor a művész előírja, hogy mi az, amit föl kell nekünk tálalni, vagy esetleg még előfordul, hogy a hőmérsékletet is meghatározza, a páratartalmat meghatározza az öltözőjében. Ezek nem az öncélúság miatt vannak, hanem pontosan azért, hogy biztosítsa azt a fajta folyamatosságot, amire neki szüksége van ahhoz, hogy friss és fit legyen a színpadon is, és jókedvű, és előttől duzzadó, és szívesen csinálja. Mert ezek az emberek, én azt tudom mondani, és a magyaroknál is nagyon sok ilyen van, hogy a színpadon születtek, és a színpadon fognak meghalni.
Esemény.
Több mint 25 könnyűzenei előadó, köztük Kolibri, Ott Varpest és Cseri Hanna, Noémo, Nové Soma, a Subtones és Slimmi lép fel az idei Music Hungary konferencia és showcase keretében november 18-tól 20-áig Veszprémben. Az immár 12. alkalommal megszervezett zeneipari eseményen a konferencia fókusz témájának címe Hangnemváltás. Alkalmazkodás és rock'n'roll. Az esti koncerteken a hazai könnyűzenei szintér legaktuálisabb alakjai hallhatók. A konferencia számos olyan panelt kínál, ahol a zeneipar legfontosabb kérdéseit járják körbe a szakma ismert képviselői. Az egyik ilyen beszélgetésen, amelynek címe Ha Spotify és YouTube után egyből az aréna jön, mi történik a klubokkal? A résztvevők azt vizsgálják, miként hat a digitális térben szerzett népszerűség a klub életre. A válságban a Fesztivál Szektor című panelnek az idei fesztivál szezon ellentmondásos eredményei, azaz néhány rendezvény rekordnéző számai, mások visszaeső jegy eladásai adnak alapot. Az előadók megpróbálnak választ találni arra, mi állhat a megosztottság mögött, és milyen stratégiák menthetik meg a fesztivál szektort a további visszaeséstől. Az egyik legprovokatívabb panel a Xanaxra iszom a vodkát című, azt a kérdést boncolgatja, szükség van-e a dalszövegek cenzúrájára. Az Advancing és a Valóság című panel keretében olyan gyakorlati kérdésekről lesz szó, mint a koncert szervezés technikai kihívásai. A konferencia showcase része a hazai szakemberek és a legaktuálisabb magyar előadók találkozópontja. A két estés ingyenes koncerteknek idén is az Expresso, a Terem és a Papírkutya ad otthont.
Fesztivál.
November 8-a és 16-a között a Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvényén a Mitel Cinema Festen 12 kortárs olasz filmet nézhet meg a hazai közönség a budapesti Puskin és Tabán moziban, eredeti nyelven magyar felirattal. A 22. Olasz Filmfesztiválon többek között Paola Cortellesi színésznő első rendezése, az idén Olaszországban a Barbie-nál és az Oppenheimer-nél is nagyobb bevételt hozott, számos díjat nyert. Miénk lesz a holnap? A közönség láthatja majd az idei Velencei Filmfesztiválon díjazott Szükséges idő és A család című filmeket. Vetítik tovább a 2022-es Sziget Fesztiválon fellépett Margherita Vicario első rendezését, a Berlinálén debütált és számos díjat nyert Gloria című filmet. A Cicciolinát magasba emelő pornóproducer Ricardo Schicchi történetét bemutató Diva Futura című alkotást, és Paolo Sorrentino az idei Cannes Filmfesztiválon nagy visszhanggal bemutatott Partenope című munkáját is Gary Oldmannel a főszerepben.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Elvonuló központok az ország titkos szegleteiben. A Pannonhalmi főapátság közel egy évtizede szervezi a rendkívüli népszerűségnek örvendő csendkurzusát. Az évente megrendezett 4 napos elvonulás középpontjában a csend megtapasztalása áll, amelyhez különböző feladatok, foglalkozások kapcsolódnak. A résztvevők Márk atya Bencés szerzetes és Palotai Gabriella pszichiáter segítségével végeznek nap mint nap különböző feladatokat, kapnak instrukciókat és olvasmányokat, amelyeket a saját csendjükben megmaradva egyénileg dolgoznak fel és oldanak meg a résztvevők. A kurzus középpontjában leginkább az önismeret áll, és olyannyira népszerű, hogy az alapképzés mellett immár erre ráépülő kurzusokat is tart a főapátság. Spirituális és szellemi fejlődés a kincsek völgyében. A Somogyi Csodahely programjai fókuszában leginkább a természet és az ember közti harmónia megtalálása, valamint az ember természetbe való visszavezetése áll. Mindez az organikus építészeten, növénytermesztésen, meditációkon, jógán, különböző mozgásos gyakorlatokon és előadásokon keresztül történik. Nógrád legkisebb lélekszámú településén, Garábon különleges élmények várják a belső utazásra vágyókat. A legenda szerint már a keresztény szerzetesek létrehoztak itt egy meditációs szent helyet, ahova elvonulhattak a világ zaja elől. Ez a spirituális energia máig érezhető Garábon, ahol az évek során egy valóságos spirituális központ jött létre. A varázslatos kertben egzotikus madarak, teknősök, gigantikus szobrok gyönyörködtetik a látogatókat, de itt található a világ legnagyobb hangtája is. A buddhista park és szentély őrzi a szamszarát, vagyis a nagy hangtálat, amely egy nem kevesebb, mint 2,5 méteres átmérőjű hangterápiás eszköz. A mesés kertben meditációs utak haladnak keresztül, tetején üvegfalú meditációs központtal, de találunk itt trópusi üvegházat is teázóval. Ha nyugalomra vágysz és nem áll távol tőled a keleti filozófia sem, akkor jó szívvel ajánljuk az erdőteleki korostor és elvonuló központot, amely pár éve nyitotta meg kapuit csodálatos hevesi füves puszták tájvédelmi körzet Sztyeppe és Árteres térségében. Az elvonuló központba bárki érkezhet. Szerzetesektől a tanítókon át a gyakorlókig. A 2 hektáros területen fekvő épületegyüttes változatos elvonuló programokat kínál szinte mindenkinek. Az elméjük lecsendesítésére vágyók az arra alkalmas térben, csodálatos környezetben és nyugalomban meditálhatnak, jogázhatnak és különböző önismereti tanfolyamokon is részt vehetnek.
Tudomány.
Elkezdődött a Magyar Tudomány ünnepe, amelynek során egy hónapon át több száz tudomány népszerűsítő programmal várja az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia a fővárosban, vidéken és a határon túl. Az ünnepi előadásokon egyebek mellett szó lesz arról, milyen lesz az Egyesült Államok az elnökválasztás után, milyen kihívásokkal néz szembe Európa, továbbá előadások hangzanak el a fúziós kutatások helyzetéről, a természeti veszélyek előrejelzéséről, és még arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy lesznek-e valaha az ember társai a robotok. A programsorozat központi eseményeit a fővárosban az MTA Székház felújítása miatt a Humán Tudományok Kutatóházában tartják. Az itt zajló programokat élőben közvetítik az MTA YouTube csatornáján, és felvételről is megtekinthetők lesznek. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Benyák Zoltán író befejezte a trilógiáját, megjelent ugyanis a Requiem sorozat 3. kötete, az Egy nehéz tél emlékezete. Megmutatom a fülszöveget, mert nagyon jó összefoglaló ehhez az interjúhoz is. Paradizó egykor csodálatos városába beköszöntött 99 borzongató tele, ahol a forrongó nyár történései után mindenki a sziget csapdájában vergődik. Sam és a motorosok a végső leszámolásra készülnek. A boszorkánylány Valéria a szerelme életéért küzd. A doktor pedig egy a korábbinál is hajmeresztőbb titokra bukkan. A város kiismerhet ura, talán egész Paradízót el akarja pusztítani, és ez a veszély mindenkinek a terveit felülírja. Benyák Zoltán regényének a legvégén belépünk az új évezredbe, a könyv vége pedig egy egészen elképesztő harc Paradizó utcáin életre halálra. Arról kérdezem az írót először, mióta tudja, hogy ilyen lesz a finálé?
Nehéz a Requiemnek a harmadik kötetéről beszélni, mert nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne lőjek le semmilyen poént. Tudtam nagyjából, hogy hová fog kifutni, tudtam, hogy mi lesz a végjátékban, de olykor még én is meglepődök, és talán az írásban ez a legjobb, hogy alakul a sztori, és menet közben átváltozik a vége, és volt olyan a végén, hogy engem is meglepett egyes fordulat. Tudtam, hogy a főgonosz milyen véget kell érjen, tudtam, hogy kellenek túlélők, és kell, hogy ez az egész úgy végződjön, hogy a hőseim elindulnak a világba, mint ahogy a könyv is elindul, és elviszik az üzenetét a Requiemnek és ennek az egy év eseményének, amit ők átéltek, hogy az olvasó is átélhesse, és hogy lecsapódjon az a mondani való, amit bele akartam csempészni, hogy olyan lesz a jövő, amilyennél mi tesszük, és vigyük el a múltból azt, ami jó volt, és hagyjuk ott, ami rossz.
Hát amilyennél mi tesszük, de azért elég sok célzás van ebben a harmadik kötetben, és talán a korábbiakban is arra, hogy például a médiának mennyire nagy szerepe, agymosó szerepe lesz abban, hogy milyen lesz ez a következő évezred, ugye, mert 2000-ig viszed el, tehát az ezredforduló napjáig viszed el a hőseidet.
Igen, azért a világ az változik körülöttünk, és az, hogy ezt milyenné, nem is az csak, hogy formáljuk, hanem az eszközei, amit nekünk ad azzal, hogy élünk, talán ez a felelősségük.
De mi a bajod a médiával?
Nem magával a médiával, nem a rádióval, az újsággal, a tévével, az internettel, hanem az, hogy mikor ellenünk felhasználják, azzal inkább. És
de mi befolyásolnak minket?
Abszolút. Minden egyes ilyen, ami központosított dolog, és egyre jobban egy kézbe szerveződő valami, az szerintem egyre veszélyesebb. Azt látom, hogy az elaprózódásnak milyen szépsége volt, hogy nem egy kézben van a dolgok, és nem könnyen változtathatók.
Összetudtam hasonlítani, hogy ki mit gondol?
Igen, nem lehet egy csettintésre megváltoztatni a múltat. Például néztem ezt a műsort, elég nagy port kavart, hogy egy főiskolás hallgató átvette a diplomát, és köszönetet mondott a ChatGPT-nek, hogy segített megírni a dolgozatot. Szeretjük vagy sem, ez van, gyerekek élni fognak vele. Viszont gondolkodtam ezen tovább, és azt gondoltam, hogy ha ezek egy adatbázisból táplálkoznak, már pedig így, akkor mennyire könnyű lesz megváltoztatni a múltat, és mennyire könnyen fognak minket nemzet ellen hangolni, nációk ellen.
Én ezt ügyek
úgy,
ellen.
Akár. Igen. Úgy hívom a digitális Orwell. És most például azt éreztem, hogy ebbe az irányba mozdul, és nem vagyok én a modern dolgok ellen, Isten őriz, én imádom az internetet, de hát azért óvatosnak kell lenni.
Ugye Paradizó elképesztő helyzetbe kerül, azt írod, hogy világhírű lett ez a város, és a világ legnagyobb emberkísérlete folyik itt. Csak annyit, amennyit el lehet róla mesélni. Mi történik? Ugye, aki az előző kötetet olvasott, tudja, hogy felrobbant a híd, ami összekötötte Paradizót a világ többi részével.
Engem úgy tanítottak írni, hogy védj egy marék érdekes embert, és zárd össze őket, hogy ne tudjanak elmenni, és akkor egymás torkának esnek, vagy szeretik egymást, hogy valami lesz, de a leves elkezd fortyogni. Én is ezt a metódust követtem itt, hogy felrobbant a híd, és a város magára maradt, bezárkózott önmagába, a polgáraival, a vezetőivel, a rádiósokkal, motorosokkal és a Dr. Pestissel együtt, és hogy mi sül ki majd ebből, ezt akartam a finálére tartogatni. Azt gondolom, hogy jól szerepeltek mindannyian, és itt bontakozik ki az igazi személyisége az egyes szereplőknek.
Hogy valójában mennyit érnek, vagy hogy van egy krízishelyzet, ami mondjuk megváltoztatja az ő korábbi magatartásukat?
Igen, tehát szükség van, baj van, háború van. Itt aztán fölcsapnak a lángok, dörögnek a fegyverek a végén, és azt, hogy mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, azt úgy értem, hogy ez az a pillanat, mikor az a mindennapos máz, ami ránk van kényszerítve, eltűnik, vagy leég, és kiderül mindenkiről, hogy milyen. Mert ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiben a nap 24 óráját vagyunk. Ők belettek zárva ide, és zajlik a nagy finálé.
Hát és ráadásul azt lehet tudni, hogy valaki mérgezi a vizet.
Igen. Ez nagyon érdekes volt, hogy az agymosást, hogy fogom én azt ábrázolni a könyvben, hogy megpróbálják az agyunkat manipulálni, és akkor ezt a metódust találtam ki, hogy egészen konkrétan a vízbe kevernek drogokat, és akkor így veszik el az embereknek a józan eszét. Egyébként meg ugye ez az egész Requiem történet egy főprób, ez a 21. század főpróbája, amit egy ördögi színházi rendező tart, aki félig evilági lény, félig pedig nem, és ő az, aki arra hivatott, hogy ugye tovább gördítse az időnek a kerekét, és hogy a jövőt elhozza is, és megérkezzen végre. Csak az erősek, akik megőrzik a józan eszüket, a józan gondolataikat, és nem csavarja el a fejüket az új világ, azok tudnak talpon maradni, és ők azok, akikre támaszkodhat ez az egész város. Hát róluk szól mind a három kötet igazából.
Most gondolva azokra, akik esetleg nem olvasták az előző két kötetet, azért említsük meg a főbb szereplőket, jó? Mégpedig olyan szempontból, hogy ebben a harmadik részben, ugye mondtad, hogy máshogy viselkednek, vagy új módon is viselkednek, mint ahogy eddig megismertük őket. A Pestis doktor, aki nagy kedvencem, és szerintem mindenkinek, neked is, eddig azért annyira lehetett tudni, hogy ő igen, meg akarja menteni a várost, hogy ő krónikása a város történetének, és most ki lehet tud billenteni ebből, morfondírozik rajta, hogy érdemes-e.
Igen, az aha, biztos benne van, hogy egyáltalán érdemesen megmenteni ezt az egész világot, de én azt gondolom, hogy újra felveszi a kesztyűt szó szerint, és, uh-huh, és harcba száll. Megint van egy kis nyomozós része, ő az, aki tovább gördíti az eseményeket, abba is megtörténnek a rádöbbenések, hogy hát itt mérgezik a vizet, s a többi életünkre törnek, és beleszáll abba a csapatba, nem magányos hős többé, hanem egy csapatnak a része, akik meg akarják menteni ezt az egészet.
Igazából érdekes, hogy egy városért dolgozik, ugye igen, ez az ő vállalása, és mindig egyedül.
Mindig egyedül.
Ebben most a részben. Már nem. Érdekes, hogy még tudtál belőle újat mutatni. Aha, tehát, aha, hogy ilyennek még őt ja, nem láttuk. Mi a helyzet a fiatalokkal? Ugye az fontos, hogy az olvasó ígéretet kap a történet végén, vagy pedig lezárást kap. Van két fiatal, Valéria és az Edem.
Igen.
Szinte a rádiós fiú.
A rádiós fiú. Mindegyik karakter fontos valamiért, de ők azt gondolom, hogy ilyen kiemelt fontosságot kaptak itt a harmadikban, már csak az életútjuk miatt is. Ugye Valéria tinédzser lány, és akkor az első két kötetben az öreg anyjához került, aki boszorkány, és akkor megtanította ezekre a praktikákra, most pedig ő felnőtt nő már. És hát nem tudja elkerülni azt a sorsot, ami a szüleinek és a nagyszüleinek volt. Kicsit sajnáltam, és büszke is voltam rá, hogy végigcsinálj. A legfontosabb, amit ő hozzátett az egészhez, és ezt nagyon éreztem menet közben, hogy így kell történjen, hogy ő az, aki összehúzza ezt az egész brigádot egybe. Igen. Ő noszogatja a szerelmét, a rádiós fiút is, hogy csináljon már valamit, és haladjanak a dolgok, és ezt tök így látom a mindennapi életben, hogy a nők a mozgató rugói, nem csak a férfiaknak, de szinte az egész világnak, és ezt tényleg így akartam ábrázolni, mert ebbe hiszek, hogy ez egy ilyen alapigazság. A rádiós fiúnak pedig nem is lehetett más vége ennek a történetnek, csak az, hogy ő az apjának a nyomdokaiba lép, és megpróbál lelkeket megmenteni, hírül viszi azt, hogy mi történt ebben a városban, és ő az, aki megpróbálja majd a jövőt jobbá tenni. Uh-huh. Neki nem is lehetett más sorsa.
Benyák Zoltánnal beszélgettem Requiem, egy nehéz tél emlékezete című regényéről. A Requiem trilógia a Fumax kiadó gondozásában jelent meg, mindegyik részről interjúztunk már. Ezek a beszélgetések is megtalálhatók a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.